Ne félj, nem ítéllek el. Kiút az abortusz okozta fájdalomból. Világszerte rengeteg asszony szenved az abortusza testi-lelki következményeitől. Akár szabad döntése volt, akár mások vagy a körülmények kényszerítették rá. Az abortusz utáni bánat és a nem csituló bűntudat sokkal gyakoribb, mint gondolják. Szeretnénk megmutatni, hogy Jézus irgalmas szeretetéből lehetséges a megbékélés, sőt, a teljes gyógyulás is az emberi szívben. Műsorunk 4 hetente 21 órakor jelentkezik. Műsorvezetők Kovács Ferenc diákónus és Kovácsné Traer Mária, mentálhigiéni és lelki gondozó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket a Mária Rádió budapesti stúdiójából. Ne félj, nem ítéllek el! Kiút az abortuszt okozta szenvedésből című műsorunkkal. Az este témavezetői Kovács Ferenc.
Kovácsné Traer Mária.
Ma este a nagyon bátor, fiatalos hölgyel, 62 éves Erzsébettel beszélgetünk a stúdióban, aki egy korábbi lelki gyakorlatunkon vett részt. És ma újra mosoly az arcán, tervei vannak, béke lett a szívében, és ő az élete gyökeresen megváltozott. Műsorunknak azt a címet adtuk, mindig van segítség a legnagyobb bajban is.
Műsorunk végén felhívjuk figyelmüket a következő lelki gyakorlatunkra. Időpontot, helyszínt és érdeklődéséhez, jelentkezéséhez telefonszámot, e-mail címet mondunk.
Nagyon tisztelem ma esti tanúságtevő vendégünket, Erzsébet asszonyt azért, mert nem önmagát félti, hanem van bátorsága ország világ előtt őszintén elmondani, hogy milyen nem éppen követendő utat járt be. Mindezt azért teszi, hogy akivel ez megtörtént, legyen ereje az Isten felé fordulni, az Isten szeretete őt is felmenti. Szeretettel köszöntöm ma esti vendégünket, Erzsébetet. Isten hozott a Mária Rádió budapesti stúdiójába.
Szeretettel köszöntelek én is benneteket itt a stúdióba, és szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat is.
Ugyan, mikor találkoztál életedben először az Istennel? Később viszont miért csappant meg a hited? Miért maradt el a vallásgyakorlat az életedből?
Alapvetően egy hívő, több generációs katolikus családban nőttem föl szeretetben. Ez egy egész életre jó muníció és jó alap volt az életem és az emberi kapcsolatok alakításában is. A Rákosi irában nőttem föl, és ekkora nagyanyának volt csak bátorsága fölvállalni, nyíltan és gyakorolni is a hitét. Neki köszönhetően részesültem a szentségekbe, ő tanított meg imádkozni, vele jártunk vasárnapi misére gyónni, áldozni. A pályaválasztásomban is neki döntő szerepe volt. A Jóisten kegyelméből és a nagyanyám közbejárásáról persze olyan hivatásom volt, amire úgy érzem, hogy a mindenható teremtett. 40 évig dolgoztam pedagógusként. A főiskolán a kötelező marxista filozófia kellő zavart okozott a fejembe és a lelkembe. Évekig tartó komoly kitérő következett, amely hiány volt az elfogadásnak, a türelemnek, az önmagammal és a világgal való békességnek. Hitemet nem gyakoroltam, nem volt fontos.
Alkalmi kapcsolatban, élettársi viszonyban, házasságban éltél, amikor megfogant nem kívánt gyermeked?
Ekkoriban ismertem meg az első férjem, és a nagyanyám közbejárására szentségi házasságot kötöttünk, ami nélkülözött minden hitbéli meggyőződést és akaratot. Férjem azt is mondogatta, hogy szokásból köttetett. A házasságunk kezdetől fogva akadozott, és ennyi év távlatából úgy látom, hogy ez a házasság igazán nem is jött létre. Nem tudtunk hit nélkül igazi házastársa összenőni. Egymás mellett éltünk magányosan. Megszületett kislányom, aki a négy gyönyörű unokám édesanyja, aki szintén a nagyanyám áldásos közreműködésre részesült a szentségekbe. És alig múlt 2 éves, amikor a férjem először elhagyott bennünket valakiért. Egy fél év után visszatért hozzánk, de hát addigra az egzisztenciális életünk teljesen felborult. Én azt gondoltam, hogy muszáj még egyszer megpróbálni, és még egy lehetőséget adni magunknak. Egész biztosan tanultunk a történtekből, és majd most jobb lesz. Hát albérlet következett, súlyos anyagi gondok, és nagyon sok békétlenség. A férjem, ő felelősség nélküli békés életet kívánt, ahova a feltételeket nagyjából én teremtettem meg, a munka, másodállás is a szüleim segítségével. Nem volt az életünkbe kapaszkodó. Nem volt tartása a közös életünknek.
És elhitted, hogy te mindezt kötelességből és jól csinálod?
Én úgy éreztem, hogy ezt én tudom jobban, akkor nekem kell többet vállalni. Nem is fordult meg a fejembe, hogy ez nekem sok. Ez nekem akkor természetes volt. Ez egy nehéz időszak volt, és ilyen körülmények között fogant meg a második gyermekem.
Mire emlékszel második gyermeket kapcsán? Milyen érzések voltak akkor benned?
Egész rövid időn belül biztos voltam pár hét után, hogy gyermeket várok. Férjem most is egy könnyebb megoldás választotta, azt mondta, hogy te döntsd el, hogy vállalod-e, nem akarom, hogy később szemrehányást tegyél, mert befolyásoltalak. Nagyon komoly lelkismereti válságba kerültem. Azt gondoltam, hogy ehhez egy közös akarat, közös döntés kell. Hát ez egy életbe vágóan fontos kérdés. Tanástalan voltam, hova fordulja, ki segít ebbe a krízis helyzetbe. A Jóisten, aki türelmesen várta sorára, hogy talán majd megszólítom, nem szerepelt a komolyan számba vehető segítő között. Nem hittem, amit a nagyanyám váltig állított, hogy ahova Jóisten báránykát ad, oda legelőt is ad. Nem volt elég erős hitem és bátorságom ilyen körülmények között még egy gyereket vállalni. Szüleim mellettem álltak, ők kérték, hogy tartsuk meg a gyereket, de én úgy éreztem, hogy a gyereket az ember nem a nagyszülő gondoskodására vállalja. Így hát egyedül a gyengek és segítetlenek módjára döntöttem. És akkor hát jött a megaláztatások egész sora, AB bizottság, környezettanulmány, és hát a kórház, a műtét. A személyzet hozzáállása is érdekes volt, mert bagatelizálták. Azt mondták, hogy ez egy rutin műtét, maga még fiatal, még szülhet, nem kell ezt olyan tragikusan felfogni.
Mert ők is valójában nap mint nap ezt látták, és ez volt a munkájuk, úgymond önmagukat is. Talán ezzel áltatták.
Igen, azt gondolom most már én is, hogy ez valóban így lehetett. Érdekes volt, hogy a műtét előtti este bejött a férjem egy csokor virággal, és azt mondta, hogy menjünk haza, és vállaljuk a gyereket. Én álságosnak éreztem a megjelenését. Méretetlen keserűség volt bennem. Mit teszek, miért teszem, nincs segítség, egyedül vagyok. Ma már tudom, hogy a Jóisten megpróbált követet küldeni a gyermekem apja személyébe, és ezt nekem értenem kellett volna. Hogy vállald, tartsd meg a gyereket, hiszen mindig van segítség a legnagyobb bajba. De én nem bíztam benne, bennünk.
Kedves hallgatóink, önök a Mária Rádió Magyarország Ne félj, nem ítéllek el adását hallgatják. Ma este egy fiatalosan mozgékony, négyszeres nagymamával Erzsébettel beszélgetünk a stúdióban, aki egy korábbi lelkigyakorlatunkon vett részt. Műsorunk címe: Mindig van segítség a legnagyobb bajban is.
Megfogant a második gyermeked. Nem tudtad elfogadni. Nem tudtátok elfogadni. Túl sok volt ez számodra. És beindultál egy ilyen folyamatba az abortuszhoz vezető úton, ahol már szinte nem volt megállás. Megtörtént a beavatkozás. Hogy volt utána? Közvetlenül a műtét után, meg majd később?
A műtét futószalagon történt. Szerencsére komplikáció nem lépett föl, a testi gyógyulásom hamar bekövetkezett. Visszagondolva a posztabortusz tünetekre, keserűséget, ürességet éreztem. Depressziós lettem. Jöttek a szomatikus tünetek is, gyomorfeké, alvászavar. Nem tudtam babakocsi mellett szívfájdalom nélkül elmenni. Tudtam, hogy bűnt követtem el, életellenes halálos bűnt. Védekezésül a lelkem mélyére ástam a tragédiámat. Évekig nem foglalkoztam vele értembe. Házasságunk tönkre ment, elváltunk. A tragédia miatt csak magamat és a gyengeségemet okoltam. Nagyon nehéz időszak volt.
A szavaidból azt veszem ki, hogy összeomlott az életed. Kilátástalannak érezted az egészet. És mi változtatott ezen? Mi adott kapaszkodót, mi adott kilábalást ezekből a szörnyűen nehez napokból, évekből?
Hát a teljes összeomlás, Jóistennek hála, nem történt meg. Kezét nyújtotta értem az Úr, és én visszataláltam hozzá. Követet is küldött értem, egy szerető földi angyalkát, a kislányomat. Rajta is a baráti körén keresztül találkoztam keresztény családokkal, szülőkkel, új barátokra, új utakra leltem. Jöttek a közös egyházi szervezésű nyaralások, a gyerekekkel lelki gyakorlatok, rendszeres templomba járás, megtanultam újra imádkozni, a munkámban is nagyon szép szakmai feladatokat kaptam, volt sikerélményem, újra világosság volt körülöttem. Láttam a keresztény családok örömeit, gondjait és a nehézségeit is, de megtapasztaltam azt is, hogy az égi áldás a segítség kíséri mindennapjaikat. A hit, az összetartozás erőt, lelki békét, derűt, biztonságot ad. Kapcsolataikba és a velük töltött időbe is éreztem ezt a kisugárzást. És nagyon reméltem, a szívem mélyén kívántam, hogy ebben nekem is egyszer részem legyen. A kislányom édesapjával haláláig jó kapcsolatot ápoltam. Erre törekedtem is. Negyedik unokám megszületése előtt súlyos betegség után őt a Jóisten magához hívta.
Sose gondoltál arra, hogy majd megjavul a kapcsolatotok 1-5-10 év múlva, hogy talán az édesapja megváltozik és visszatér?
Hát volt a próbálkozás, ugye egy fél év kihagyás után próbálkoztunk újra, és akkor még 6 évet éltünk együtt. De azt gondolom, hogy a hit nélkül egyszerűen ez a kapcsolat, ez nem működött, halálra volt ítélve. Úgy látom, ennyi év táblatából is ennek így, ez így történt. Én nem találok most se erre jobb megoldást.
Az emberi kapcsolataid van. Ki és hogyan segített a gyógyulásodban?
Ebben az időszakban ismertem meg László atyát, egy lelki gyakorlat kapcsán. Rajta keresztül kerültem kapcsolatba egy kis csoporttal, akikkel hosszú évekig kapcsolatban voltam. Itt barátokra, lelkitársakra találtam. László atyának lelki életem további alakulásában is meghatározó szerepe volt, és hála Istennek ez tart a mai napig is. Nála végeztem életgyónást, ahol a tragédiámra feloldozást kaptam, de egy belső nyugtalanság maradt bennem továbbra is. Nem tudtam magamat felmenteni a bűnömét, és megbocsátani önmagamnak. Ekkoriban vezérelte a Jóisten a jelenlegi férjemet is az utamba. Mindketten hajótöröttek voltunk, őt a felesége tette az utcára, valakiért megfoszva két pici gyerekétől. Közös gyökereink voltak, neveltetésünk, származásunk. Összeházasodtunk, amikor a lányom elvégezte az egyetemet és férjhez ment. A közös életünket külföldön kezdtük.
Akkor, amikor megismerkedtél vele, akkor te már tudtad, hogy hát ez katolikus szempontból nem egészen oké. Nem egészen okés történet. Hogy értétek ezt meg párkapcsolatotokban?
Ez nekem komoly dilemma volt. De fontos az volt, hogy a férjemnek hite volt, de ezután, a tragédia után a lelkélete is komoly válságba került. Úgy éreztem, hogy a Isten gondviselő szeretete az idegenbe is velünk volt, segített bennünket. Megkapaszkodtunk egymásba, talpra álltunk. Szerettem volna, hogyha közös hitéletünk ott kint úgy alakul, ahogy azt én mindig is elképzeltem, hogy majd együtt járunk templomba, lelki gyakorlatra. De férjem még nem volt elég erős ehhez. Megvolt az Isten hite, de a történteké, az életétét tragédiája perlekedett a jó Istenem, mint a bibliai Jób. A szentírás, a hit valamilyen módon mégiscsak jelen volt az életünkben és a mindennapjainkban, a beszélgetéseinkben. Én sok-sok éven át azért imádkoztam, hogy a jó Isten terelje vissza őt a nyájba.
Szent Mónika hosszú évekig imádkozott férje megtéréséért, akit halálos ágyán fia keresztelt meg. Te életedben hogyan mutatta meg Isten irgalma szeretetét?
Hát úgy alakult az életem, hogy nyugdíjba mehettem, és szerencsére akkor, mert hogy az Úr nagy elrendező, amikor az édesanyám súlyos betegleti szüksége volt ránk, hazatelepültünk, édesanyámat magunkhoz vettük, 3 évig ápoltuk őt, a férjem segítsége nélkül. Ezt nem tudtam volna egyedül. A Jóisten különös kegyelme volt, hogy őt ápolhattuk, és velünk lehetett. Nagyon tanulságos időszak volt. A lelki és a hitéletünk megerősödött, közelebb kerültünk egymáshoz. És ezekbe az évekbe került a kezembe nem véletlenül az új ember hirdetésé a lelki gyakorlatról. Ne félj, nem ítéllek el elnevezéssel. Mária Besnyőn hirdették. Biztató, bátorító és bizalmat sugárzó cím volt. És tulajdonképpen én a 3. nekirugaszkodásra jelentkeztem a lelki gyakorlatra, miután a megelőző télen édesanyámat a Jóisten magához hívta, következő tavasszal részt vettem a Mária Besnyői lelki gyakorlaton.
Mit jelent az, hogy 3. nekirugaszkodásra?
Hát ez úgy történt, hogy még édesanyám élt, és hát nagyon nehéz volt őt magára hagyni, olyan volt már a kapcsolatunk, mint az anya meg a gyerek között, csak itt a szerepek megcserélődtek. És jelentkeztem 2-szer is Mária Besnyőre, de mind a 2-szer nem mentem el, fölmentettem magam, hogy nem tudom az anyut magára hagyni. De valójában azt hiszem, hogy én nem voltam még kész a lelki gyakorlatra.
Családod, férjed, lányod, hogy viselte ezt, és bátorított vagy? Közömbös volt?
Egyáltalán tudtak róla?
Persze, tudtak. Természetesen ismerték a fájdalmamat és a bánatomat az abortusz kapcsán, bátorítottak. Mindvégig mellettem voltak, és nekem ez nagyon nagy segítség volt.
Gyógyulásod lépcsői olyan tökéletesen mintázzák az Isten irgalmas szeretetét, hogy érdemes megosztani a kedves hallgatókkal. Mit?
Hát a lelki gyógyulásom az több lépcsős volt. Az első, amikor a Jóisten visszavezérelt az útjaira, amikor utamba hozta László atyát, megismerhettem őt, és az ő lelki támogatásával megindulhatott megint egyfajta lelki fejlődés. Lányom és a férjem értő szerető támogatása is sokat jelentett. Olvastam a témába könyveket, és itt hallottam, vagy olvastam először arról, hogy ez tulajdonképpen egy fel nem dolgozott gyász. És hogy a gyereket nevesítsük, mert hogy ez így lesz élő és konkrét. És hát mindezekkel aztán a lelki gyakorlaton foglalkoztunk. A lelki gyakorlat Mária Besnyőn a számomra egy csodálatos gyógyulást hozott. Egy teljes kibékülést önmagammal, a világgal, és egy olyan szoros Isten kapcsolatot, amire mindig is vágytam. A lelki gyakorlat mindhárom napján éreztem a Szentlélek jelenlétét. Jóisten áldása és a szeretete kísérte a lelki gyakorlatot vezető Mária felé és az atya munkáját is. Hát itt komoly katartikus helyzetek voltak. Sok sírás, tisztulást hozó sírás, csöndes elmékedések, imaszünetek a kis kápolnába, és hát a beszélgetések, a közös sors, egyéni beszélgetések, csoportos beszélgetések, mindezek, gondolom, ezek képezték a gyógyulásom útját, vagy vezettek a gyógyulásomhoz.
Segítettek neked a hasonló sorsokról beszámoló csoporttársak?
Igen. Az ember megtapasztalta, hogy nem egyedül van a tragédiájával, hanem sorstársak vagyunk, nagyon is sokan, és az én korosztályomból különösen sokan. És engem akkor is azt szomorított el, hogy ezt a tragédiát 30-40 évig cipeltük. És amikor az ember letehette ezt a nehéz terhet, és megszabadult, igazándiból akkor éreztem, hogy ez tulajdonképpen sokszor elviselhetetlen terhel volt. És milyen jó, hogy ettől megszabadultam, hogy milyen könnyebbnek érzem magam, hogy minden másként alakul az életembe, a testembe, a lelkembe, a szívembe. És az a békesség, amit megkaptam, ezt én soha többé nem akarom elengedni.
Említetted, hogy te magadnak nem tudtál valójában megbocsájtani, az Úristen megbocsájtott, de magadnak nem. Ez hogy szűnt meg ez az önvád?
Hát a miértjét pontosan nem tudom. Itt is csak azt tudom mondani, hogy a Jóisten irgalmas, megbocsátó szeretete. Azt hiszem, az fontos volt, hogy fölismertem, hogy itt van egy fórum, ahova letehetem ezt a zsákot, és őszintén, tiszta szívvel fölvállalhatom, hogy egy életellenes, halálos bűnt követtem el. És ezt borzasztóan bánom, és kérem, Uram, hogy bocsásd meg. És én ezt a bocsánatot megkaptam.
Említetted az előbb, hogy nevesíteni a gyermeket. Nevet adtál. Hát valóban a lelki gyakorlaton javasolni szoktuk ezt, hogy a meg nem született gyermeküknek adjanak a résztvevők nevet. Mert a név személyé teszi. Nem csak egy sejttömeg, nem csak valaki elment, hanem ő, aki Gabi, Marci vagy bármilyen névre hallgat ezután. Tapasztalat szerint segíti a gyászfolyamat feldolgozását, a veszteség feldolgozást. Mert föltehetik a kérdés, hogy vajon a hitünk mit szól ehhez? Mit szól ez a katolikus egyház? Hitünk szerint az elhunytak lelke nem az enyészeté lesz, hanem az abortált gyermekük az Úrban él.
Itt még megjegyezném azt is, hogy teljesen mindegy ebből a szempontból, hogy művi abortusz volt, vagy spontán vetélés. A testből és lélekből álló embernek csak a teste van a halálra ítélve, a lelke az örök életre teremtetett, és miután személyes bűnük ezeknek a apró gyermekeknek nem volt, Jézus őket is megváltotta. Így megérthetjük azt, amit az egyház állásfoglalásaként II. János Pál pápa az Evangélium Vitae kezdetű enciklikájában olvasható. Az enciklikának a pontos helye, a 4. fejezet 99. pontja abortuszon átesettekhez szól.
És nagyon sok biztatás van ezekben a szavakban, ezekben a mondatokban. Érdemes megkeresni az érintetteknek. Most visszatérni gyermekedre.
Van kapcsolatod a meg nem született gyermekeddel?
A terhességem kezdetétől biztonsággal tudtam, hogy a nem vállalt gyermek is fiú lett volna. És itt Mária Bessön a lelki gyakorlaton az édesapja nevét kapta. Az édesapja a halálos ágyán az utolsó kenét szentségében részesült, és hát megtért az égi hazába. A kisfiamnak írt levélbe, arra kértem őt, hogy találja meg az édesapját, és bocsásson meg neki, mint ahogy az Úrtól is megkapta az utolsó kenét szentségébe a megbocsátást. A lelki gyakorlat óta napi kapcsolatban vagyok a kisfiammal. Itt értettem meg, hogy őt nem veszítettem, hanem végre megtaláltam, és benne egy új égi közbejárulóra is leltem. Áldásos közreműködését a napi gondok és a feladatok megoldásában is érzem. Ha csak rá gondolok, örömmel telik meg a szívem, és mosolyra derül az arcom, békesség tölt el. A lelki gyakorlat 2. napján különös álmom volt, amit csak most értek meg igazán.
Mit kaptál a lelki gyakorlaton? Hogyan alakult a lelki gyakorlat óta az életed?
Azóta békességben élek önmagammal és a környezetemmel. Azt a harmóniát, azt a fajta harmóniát találtam meg, és kaptam az atyától, amire szükségem volt. A lelki gyakorlat csodálatos és örömteli eredménye, hogy 2 évvel ezelőtt szentségi házasságot kötöttünk a László atya áldásos közreműködésével. Hitéletünk is sokat fejlődött. A mindennapok része lett a közös ima, a szentírás olvasás, a rendszeres szentmisére járás, a tehetjük hétközben is. Elvégeztük a Szentlélek szemináriumot, és most úgy tűnik, hogy találtunk egy csoportra, ahova a közösségre, ahova szívesen járunk, és tervezzük velük a zarándokutat májusba. Én kérem a Jóistent, hogy támogató segítsége, Jóisten támogató segítségét, és csak azt tudom mondani, köszönet és hála neked, Uram, irgalma szeretetedért.
Kedves Erzsébet, köszönjük! Köszönjük a magunk és a hallgatóink nevében, hogy megtiszteltél bennünket őszinte vallomásoddal. Isten áldjon meg, szeretete vezéreljen a további életedben.
Hétvégén megtisztelt bennünket Beer Miklós püspök atya, és a szentmise végén beszélgettünk vele papként megélt személyes tapasztalatairól. Hallgassák őt szeretettel felvételről.
Dr. Beer Miklós püspök atya, ne félj, ne hintélek el, lelki gyakorlat, mondtál egy szentmisét, értünk az elhunytakért, az itt levőkért és mindenkiért. Milyen tapasztalatod van? Szükség van erre a magzatvesztős lelki gyakorlatra?
Lassan 50 éves papi szolgálatom után mondhatom azt, hogy az egyik legfájóbb élményem és az egyik legcsodálatosabb élményem is, amikor a gyóntatószékben, lelki beszélgetésben találkoztam azokkal, akik átszenvedték, megszenvedték azokat a fájdalmas órákat, napokat, éveket, amikor valamilyen módon ők érezték, hogy valaki nem születhetett meg, és ebben nekik valami felelősségük volt. Ez az egyik oldal, ez a fájó és gyötrő élmény, a másik oldalon pedig, hogy menj, de többet ne vétkezzél. Ez a jézusi irgalom az újrakezdésnek, a jövő vállalásának az esélye. Ez az a csodálatos. És ez a kettő együtt van. Nagyon sokszor szoktam mondani gyászolóknak, akik mélyen átélik azt a fájdalmat, hogy akit nagyon szerettek, attól el kell búcsúzni. Szoktam nekik mondani, hogy ez a fájóan gyönyörű gyász. Amikor az ember rádöbben arra, hogy az élet ajándéka valakinek a személyén keresztül, nevén szólított nevén, személyén keresztül, amire életünk része, és ugyanakkor pedig én vagyok a feltámadás és az élet.
Biztos szeretete, gyógyít és gyógyítást megtapasztaltuk mi is. Ugyanakkor több testvérünk elmondta már, hogy nem csak egyszer gyóntam meg, hanem többször is, hanem leltek volna rögtön békét. Mit tulajdonítod ezt?
Nyilván ez is jelzi azt, hogy egy nagyon fájó emléket hordoznak sokan. Ugyanakkor talán nem beszélünk mi papok elég őszintén és becsületesen vagy világosan arról a minden emberi képzeletet felülmúló isteni szeretetről, irgalomról, aminek éppen ez a lényege, és ez a legnagyobb ajándék benne, hogy én nem emlékezem többet. A te bűneidre menj, de többet ne vétkezzél, nem ítéllek el.
Azt is elmondták a résztvevők nekünk, hogy a problémájuk onnan is fakad, hogy önmagának nem tud megbocsátani, és ebből az indítatásból képtelen elhinni, hogy az irgalmas és szerető Isten már megbocsátott neki. Püspök atya, te ezt hogy tapasztaltad meg eddig?
Sokszor vagyunk így, hogy nem merjük elhinni, hogy az Úristen minden határon túl szeret. Annyira a zsigereinkben van a földi igazságszolgáltatásnak a merevsége, erőtlensége, elégtelensége, hogy a saját kudarcainkkal, hibáinkkal, bűneinkkel kapcsolatban is mi mindig erre gondolunk, hogy a földi igazság szolgáltatás az nem akar felejteni. Nem tud igazán túlemelkedni a büntetés határán. Ezért olyan fontos, hogy az én gondolataim nem a ti gondolataitok. Tehát az Úristennek az irgalmas szeretetét kell sokkal jobban elhinnünk, megérteni. Szent Jánosnak a leveléből sokszor idézem ezt a gyönyörű mondatot, hogy mi megismertük a szeretetet, és hittünk benne. Megismertük azt a szeretetet, amelyel az Isten szeret minket. Higgyünk ebben a valóban megbocsájtó, felemelő, felkaroló szeretetben.
Azt tettük észre, hogy akik 5-10-20 vagy akár 50 év után végre elmerik hinni ezt az isteni szeretetet, ezt a mindent felülmúló, irgalmas szeretetet, azoknak az életében valami egészen új keletkezik, egy új csoda jön létre, egy új megélési folyamat. Talán számokban is egy kicsit tudnám mondani, 200 körül ügyfelel voltunk kapcsolatban, és egy a 30-40%-uk életében új hitébredés indult. Az addig elfelejtett hitélet fölé lett, az addig még soha meg nem talált Istenre rátaláltak. Megtapasztaltak minden gyógyító szeretetét, és kíváncsiak voltak, ki az, aki ezt megtette velük. Óriási missziós lehetőség, hogy a Jézus oda tudjuk vinni az embereknek. Látsz ebben fantáziát?
Igen, és azt hiszem, hogy a gondolkodásunkban is egy nagyon nagy váltás, hogy mondogatom most karácsony óta, hogy állítani kell a vitorlákon, szélirányba, Szentlélek irányába kell állítani. Én nekem nagy pályó élményem az, hogy nagyon sok vallásos ember életében állandóan mindig csak az engesztelés, a vezeklés kap hangsúlyt, vagy talán csak ez a vallásos életének az iránya. Egy fiatal papnak a temetésén emlékszem, hogy végig, amíg ment a menet, azt énekeltük, hogy Misericordias Domini in aeternum cantabo. Isten irgalmas szeretetét mindörökké éneklem. Az Úristen egy ilyen Szent Ferenci örömmel indít bennünket tennivalók a feladatok iránt, hogy vigasztaljunk, bátorítsunk, és nem szabad nekünk állandóan a bűneink terhével vacakolni, hanem örömmel az Úristenre tekinteni, és építeni az ő országát egymás szívében.
Kedves hallgatóink! Világszerte rengeteg asszony szenved az abortusz a testi lelki következményeitől, akár szabad döntése volt, akár mások, vagy a körülmények kényszerítették rá. Jézus irgalmas szeretetéből van kiút az abortusz okozta fájdalomból. Lehetséges a megbékélés. Sok helyet tartottunk már hétvégeket a magzati vesztéséjüket nehezen hordozók számára. Legközelebb Mária Besnyőn lesz. Ne félj, nem ítélek el mottóval tartjuk a gyógyító lelki gyakorlatot. Most lelki kísérőnk a sokak által ismert Tomka Ferenc atya lesz. A lelki gyakorlat ideje 2015. április 23-tól 26. A részvételnek nem feltétele a rendszeres vallásgyakorlat. Szeretettel várjuk jelentkezését a 06-28-420-176-os telefonszámon vagy e-mail címen info@matersalvatoris.hu címen. Jelentkezéseinket természetesen bizalommal kezeljük. A témánkhoz még ajánljuk a honlapunkat, ahol megrendítően szép tanúságtételeket is olvashat. www.abortus-nefélynemítéllekel.hu ékezet nélkül.
Önök a Mária Rádió Magyarország Ne félj, nem ítéllek el, kiút az abortusz okozta fájdalomból című műsorunkat hallgatták. 4 hét múlva jelentkezünk ismét. Addig a mai műsorunk az interneten keresztül meghallgatható a nap bármely szakában. Ezt a műsorunkat 1 hét múlva éjjel 2 órakor a Mária Rádió megismétli. Köszönjük vendégünk Erzsébet őszinte vallomásait, köszönjük Bér Miklós püspök atya biztató szavait, köszönjük Káli István technikus kollégánk segítségét, köszönjük, hogy hallgattak minket, és imádkoznak értünk. Mára búcsúzik
Kovács Nitrer Mária,
Kovács Ferenc,
és Mária Erzsébet.
Minden kedves hallgatónak további szép estét kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!